Nyugat-keleti díván.
Vitold Gombrovics, Ferdi Durke, leskelődés és madárségbehatolás.
Szabadulni tőle. Minden szabadulási kísérletem meghiúsult. Azt talangúnyoltam gondolatban, ahogy csak telt tőlem. Ugyan mi jöhet ki az olcsó, hát mögötti gúnyolódásból? Mert a lány ebből a szempontból olyan, mint mindenki más. Soha nem ijed meg attól, aki azért gúnyolja, mert nem eresztette magához. Nem vett tudomásul. Nem vett tudomásul úgy, ahogy csak egy modern bakvis képes. Bár nagyon is jó tudta, mennyire beleszerettem modern bájaiba. Fokozta tehát a bűbájosságát. Tyúk komissággal, rafináltan ágált, de gondosan került minden olyan kacérfogást, ami függővé tehetné tőlem. Úgy csinálta, mintha önmagáért lenne egyre vadabb, szemtelenebb, merészebb, élesebb, hajlékonyabb, kisportoltabb, lábikrásabb. Virgoncul átengedte magát elragadó modern vonzerejének.
És amikor ebédhez ült le... Milyen maga biztosan ült le.
Éretlenségében éretten, közömbösen, és maga magáért. Én viszont neki ültem. Neki. Ő érte ültem. És egyetlen másodpercig sem bírtam nem ő érte ülni. Ő benne voltam. Ő foglalt engem magába a gúnyolódásommal együtt. Az ő ízlése, az ő ízei voltak számomra döntők, és csak annyira tetszettem magamnak, amennyire neki tetszettem.
Micsoda tortúra.
Fülig beleesni. Maradéktalanul bent kuksolni a modern bakfislányban. És soha. Egyetlen egyszer se kaphattam rajta, hogy csak egy kicsit is megtöri a modern stílust. Sehol semmiféle hézag, amin át kijuthattam volna a szabadságra. Elinálhattam volna. Éppen ez bűvölt el benne. Érettség és szuverenitása a fiatalságban. Stílusbiztonság. De nem kellett neki.
Pofázmányt csinált nekem. Napról napra szörnyűségesebb pofázmányt. Ó, nem ismerek kegyetlenebbet annál az embernél, aki pofázmányt csinál a másik embernek. Minden lehető eszközt megragad, hogy nevetségességbe, groteszségbe, maskarádéba taszítsa a másikat, mivel a másik rúdsága táplálja az ő szépségét. Végül... Végső kétségbeesésemben a legvadabb terveket kezdtem szűni a diáklány fizikai megsemmisítésére. Elrondítani az arcocskáját. Megcsonkítani. Levárni az orrát. De Mennyus és Szifon példájából tudtam, hogy a fizikai erőszaktétellel nem sokra megy az ember. Nem. A lelken az orr nem segít. A lelket csupán a lelki fölény szabadíthatja föl. És mit is tehetett az én lelkem, ha egyszer ő benne kuksolt? Ha benne voltam a bakfisban, teljesen magához állt. Lehet-e, a saját erőmből kikászálódni valakiből, az semmink sincs rajta kívül. Semmilyen támaszunk. Semmiféle kapcsolatunk semmivel, csak is ő általa. Ha fogva tartunk, stílusa teljesen urrá lesz rajtunk.
Ó, stílus, minden zsarnokság eszköze. Álltok rá.
Véletlenül ifjas jóvoltából, igen. Épp az apja jóvoltából meglazultak a stílus bilincsei, és én kissé visszanyertem bíró képességemet. És akkor rohamra indultam, teljes gőzzel. Hajrá, 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 neki a stílusnak, a modern bakvislány szépségének. Különös dolog. A mérnöknek köszönhetem szabadulásomat. Ha a mérnök nem segít, örökre napságban maradok. Ő idézte elő, bár akaratlanul, azt a kis eltolódást, melynek következtében egyszer csak a bakvislány találta magát én bennem, nem pedig én a bakvislányban. Igen. A mérnök húzta belém a lányát, és hálás leszek érte halálomig. Emlékszem, hogyan kezdődött. Emlékszem. Épp hazajöttem az iskolából ebédre. Ifjasék már az asztalnál ültek. A lány behozta a krumplilevest, a bakvis is ült, tökéletesen ült. Kisé bolsevista fizkultúrával, gumitalpas félcipőben. A levesből alig evett, viszont felhajtott egy pohár hideg vizet, és egy karé kenyérrel csúsztatta le. A levest lehetőleg kerülte. Felvizezett pép, meleg és túl könnyű, nyilván árt a típusának, és minél tovább éhes akart maradni, legalább a húsig, mert az éhes modern bakvis magasabb rendű, mint a jól lakott modern bakvis. És kevés levest evett, és egyáltalán nem érdeklődött, mi történt az iskolában. Miért nem érdeklődött? Azért, mert nem ismerte el az ilyen anyai kérdések létjogosultságát, és egyáltalán kissé undorodott az anyáskodástól, nem szerette az anyát, a testvér jobban megfelelt neki.
Kérlek, Viktor, sózd meg, mondta, oda nyújt a férjének a sót egy igazi hűséges élettárs és velszólvasó hangján.
És akkor ifjasné mélyet sóhajtott, és intelligensen a jobb jövő és Zseromszki üvegházainak szem előtt lebegő látomásával, a tegnapi Lengyelország küzdelmeinek hagyományaihoz kapcsolódva, és a holnapi Lengyelország felé igyekezve így szólt. Zuta, ki volt az a fiú, aki ma hazakísért az iskolából? Ne felej, ha nem akarsz. Tudod, hogy semmiben sem korlátozlak. Az ifjas lány közömbösen ette kenyérdarabkáját. Nem tudom, felelte.
Nem tudom.
Mondta nyájasan az anyja. Leszólított, mondta a bakvis.
Leszólított?
Kérdezte ifjas. Voltak éppen csak úgy gépiesen kérdezte. De már maga a kérdés súlyosbította a dolog holderejét, régi típusú apai elégedetlenségnek vélhette az ember. Ezért ifjasné közbelépett.
Hogyan mi ebben a különös?
Leszólította? Nagy ügy. Hadd szólítsa le.
Zuta,
talán rendezvút beszéltél meg vele? Pompás!
Talán el akarsz menni vele kajakozni egész napra? Vagy
talán víkendre utaztok el valahova,
és nem jössz haza éjszakára? Hát akkor ne gyere
haza!
Nyugodtan maradj ki vele éjszakára. Vagy
talán pénz nélkül akarsz elmenni vele?
Talán azt akarod, hogy ő fizessen, érted?
Vagy talán te akarsz fizetni, érte?
El akarod tartani? Akkor adok rá pénzt. De valószínűleg mindketten jól elboldogultak pénz nélkül, igaz?
A mérnökné szó, kissé elgaloppírozta magát, de a lánya ügyesen kitért előle. Túlságosan nyilvánvaló volt, hogy anyja az ő közvetítésével szeretné kiírni magát. Jó, jó, mama, rázta le semmit mondom. És nem vett a fasírozottból, mert a vágott hús nem tett jót az egészségének. Kelleténél könnyebb és puhább étel. A modern bakfis nagyon óvatos volt a szüleivel. Soha nem engedte őket túl közel magához. De a mérnök már fölkapta a felesége fonalát.
mint hogy az asszony azzal gyanúsította, hogy valami rosszat lát a lánya leszólításában, most ő is ki akar tenni magáért, így kapkodták egymás fonalait máskor is.
Persze, hogy nincs benne semmi rossz.
Zuta,
ha törvénytelen gyereket
akar szülni, kérlek, parancsolj!
Mi rossz van abban?
A szüzesség kultuszának vége.
Mi, az új társadalmi valóság
konstruktor mérnökei nem ismerjük el a hajdani föltúró hétszilvafások szüzesség kultuszát.
Fölhajtott egy jókora kocsvizet, és elhallgatott, mert érezte, hogy talán egy kicsit elvetett a súlykot. Ekkor azonban ifjas névette fel a fonalat, és kezdte közvetve általánosságban rábeszélni a törvénytelen gyerekre a lányát, hangoztatta a liberalizmusát, mesélte, milyenek a viszonyok Amerikában, Lindsay-t idézte, hangsúlyozta, hogy a mai ifjúság hallatlanul könnyen veszi ezeket a dolgokat, stb. Stb. Ez volt a kedvenc veszőparipaj. Amikor az egyikük leszállt róla, mert érezte, hogy túl messzire ment, a másik felült rá, és tovább szállult. Ez annál is furcsább volt, mert tulajdonképpen, mint mondtam, egyikük sem, mert ifjas sem, szerette az anyát, sem a gyermeket. De meg kell érteni, hogy nem az anya felől lovagolták meg ezt a gondolatot, hanem a bakfis felől. És nem a gyermek felől, hanem a törvénytelen felől. Főleg ifjasné szeretett volna lányának törvénytelen gyermekével előre törni a történelem élcsapatába. Ő vágyott arra, hogy ez a gyermek alkalmilag, könnyen, bátran, hegykén egy bokorban fogadjon meg. Egy hasonló korú fiúval tett sportkiránduláson, ahogy a modern regények leírják, stb. Egyébként már az, hogy erről beszéltek, hogy a szülei rábeszélték a diáklányt, megadta nekik a kívánt gyönyörűség előízét. És fokozta élvezetüket, még a gondolattal játszadoztak, hogy érezték az én nem bírásomat. Valóban nem bírtam mindez ideig védekezni a bokorba bújt 17 éves bakfis varázsa ellen. De azt nem vették figyelembe, hogy ezen a napon már féltékenységre sem telt tőle. Hiszen 2 hét óta szünet nélkül pofázmányt csináltak nekem, és végül már olyan fatális lett a pofám, hogy még féltéken se tudtam lenni. De, no és aztán, mindegy. Keserűség és szomorúság, szomorúság és ínség, ínség és nagy kimerültség, rezignáltság telepedett rám. Ezért, ahelyett, hogy a zöldeskék oldaláról, hegyke friss oldaláról fogtam volna fel a gondolatot, ínségesen fogtam fel. Hát, gyerek az gyerek, gondoltam. És elképzeltem a szülést, a babát, betegségeket, tejkiütést, a gyerekkel járó rendetlenséget, eltartási költségeket, továbbá, hogy a csecsemő gyermeki melegével és tejével csak hamar megszüntetné a lányt, elnehezedett és meleg anyácskává változtatná. Épp ezért ínségesen, mentálisan az ifjas lányhoz hajolva azt mondtam. Mamika, de nagyon szomorúan, érzelmesen és melegecskén mondtam. Belesűrítettem ebbe az egy szóba az egész mama melegséget, amit ők a friss, lányos, éles és fiatalos világképükből ösztönösen kiszorítottak. Minek mondtam ezt? Hát csak úgy. A lány, mint minden lány, elsősorban esztéta volt. A csinosság volt a fő feladata. Én pedig azzal, hogy a meleg, érzelmes és neglizsé szagú mamika szót illesztettem a típusához, undorítóan lompos és bájtalan valamit teremtettem. Bár sejtettem, hogy kitér előlem, a bájtalanság az enyém marad, mert úgy alakult megint köztünk a dolgok rendje, hogy minden, amit ellene kezdeményeztem, hozzám tapadt, mintha szél ellen köpnék. De ifjas hirtelen vihogni kezd. Önmaga számára is váratlanul kezdett vihogni, torok hangon, s a száj elé kapta a szalvétáját, mert elszégyelte magát. Düllett szemekkel vihogott, köhögött, és a szalvétába röhögött, szörnyűségesen, gépiesen, akaratlanul. Csak ámultam, bámultam. Mi csiklandozta meg ennyire az idegrendszerét? A mamika szó. Megnevettette a kontraszt az ő lánya és az én mamikám közt. Eszébe juttatott valamit, talán egy kabarészámot, vagy talán a hangom szomorú és keserves hangom terelte be az emberi nem hátsó udvarára. Mert neki is, mint minden mérnöknek, különös érzéke volt a kabarétréfák humorához, s az én megszólalásom csak ugyan a kabarétréfák hangulatát idézte. És annál hevesebben vihogott, minél lelkesebben sütkérezett előbb a törvénytelen gyerek dicsfényében. Szemüvege is leesett az orráról. Viktor, mondta ifjasné, én pedig még jobban ráhajtottam. Mamika, mamika, pardon, bocsánat, vihogta, bocsánat. A lánya tányérja fölé hajolt, és hirtelen megláttam, szinte fizikai meglátással, hogy apja vihogásán át az elevenére tapintottam ezzel a szóval, tehát az elevenére tapintottam, sikerült megbántanom, igen, igen. Nem tévedtem. Az apja oldaláról beütő nevetése megváltoztatta a helyzetet. Kirántotta bakfislányból. Végre az elevenére tapintottam. Meglapulva ültem a helyemen. A szülők is észrevették, mi történt, segítségére siettek. Viktor, csodálkozom rajtad, mondta ifjasné elégedetlenül. Az öreg urunk megjegyzése egy csöppet sem szellemes, ezzel is csak pózol. A mérnök végre lefékezte nevetését. Tessék? Azt hiszed, azon nevettem? A világért sem, nem is hallottam. Csak eszembe jutott valami. De erőlködésük még jobban behúzta a diáklányt a helyzetbe. Már nem egészen értettem, mi történik. Még néhányszor elismételtem, hogy mamika, mamika, ugyanazon az álmos és sivár hangon, és az ismétlés által a szó úgy látszik újabb erőre kapott, mert a mérnök megint felvihogott röviden, szaggatottan torokból jövő hurutos nevetéssel. És nyilván ez a nevetés ingerelte nevetésre, mert váratlanul teljes erővel kirobbant, szájába tömve a szalvétát. Ne avatkozzon bele, kérem! Kiáltott rám ifjasné mérgében, de a mérgével még jobban behúzta a lányát. A bakfis végül vállat vont. Hagyd, mama, szólalt meg látszólag közömbösen, de ez is beljebb húzta a csőbe. Sem megváltozott köztünk a dolgok rendje, hogy minden egyes szó beljebb húzta őket. Ez tulajdonképpen eléggé kellemes volt. Éreztem, hogy visszanyertem bírás képességemet. Már bírok a bakfis lánnyal. De tulajdonképpen mindegy volt nekem. És éreztem, hogy azért nyertem vissza bírásomat, mert mindegy nekem. És a szomorúságomat és keserűségemet, ínségemet és nyomorúságomat csak egy szempillantásra és diadalmaskodásra váltanám, bírásom azon mód megsemmisülne. Mert tulajdonképpen a deklamált és rezignált nem bírás gyökereiből sarjadó legeslegfurább, legeslegbírás az enyém. Azért, hogy megrögződjek ínségemben, és jelezzem, mennyire mindegy nekem minden, mennyire méltatlan vagyok bármire is, pepecselni kezdtem a kompótomban. Morzsát, szemetet, kenyér galacsinokat dobtam bele, pacsmagoltam a kiskanalammal. Pofázmányom volt. No és aztán...
attól végre nekem ez is jó. A kutya fáját, mit nekem? Gondoltam álmosan. És még egy kis sót, borsot és két fogvályot tettem hozzá. No és megeszek én mindent. Akármilyen étel jó nekem, mindegy. És úgy éreztem magam, mintha egy árokba feküdnék, és fejem felett madarak röpködnének. A pacsmagolás otthonos melegségbe burkolt. Mit csinál a fiatal úr? Mit csinál a fiatal úr? Miért pancsol a fiatal úr a kompódban? Ifjas néha halkan, de idegesen kérdezett. Fölvetettem ügyefogyott pillantásomat a kompótról. Én csak úgy. Nekem mindegy. Suttogtam fájdalmasan és kélyesen. És enni kezdtem a pempőt. S a lelkemnek csak ugyan nem jelentett már ez a pempő semmit. Ám szinte kimondhatatlan, mekkora hatást tett a tettem ifjaségra. Nem vártam ekkora hatást. A mérnök önkéntelenül vihogni kezdett harmadszor is, kabaré nevetéssel, gangra nyíló, hátsó udvari nevetéssel. A lánya tányérja fölé hajolt, és szótlanul, illedelmesen, mértékletesen, sőt, hősiesen ette a kompótját. A mérnökné elsápadt, és úgy bámult rám, mint akit hipnotizáltak, kidülledő szemmel, kétség kívül félt tőlem. Félt. Ez póz, póz, motyogta, kérem, ne egyen. Nem engedem. Zuta, Viktor. Zuta. Viktor. Zuta, Zuta, Viktor. Hagyd a patincs meg. Én csak ettem tovább. Mert miért is ne ettem volna? Mindent megeszek. A döglök patkányt is. Minden, mindegy, gondoltam. Jó, 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 jó. Ugyanno, és akármilyen is a pofanyilásba betevő falat, ugyanno, és ugyan. Zuta! Kiáltott a fülsiketítő hangon ifjasné. Az anya számára ez a látvány, hogy a lánya imádója válogatás nélkül mindent elfogyaszt, elviselhetetlen volt. Ekkor azonban a diáklány épp kompótjának végére érve fölkelt az asztaltól, és kiment. Ifjasné is kiment utána. Ifjas görcsösen vihóva ment ki, zsebkendőjét a szájába tömve. Nem volt nyilvánvaló, befejezték-e az ebédet, vagy előlem menekültek el. Tudtam. Előlem menekültek el. Utána keredtem, fölébük kemekedtem, tovább előre. Támadjas felé, üsd, vágd, üsd, hajtsd, kövess, dobd el. Folytogast, folytsd, folytsd, szorongasd, ne lankadj. Félnek, ijesz még jobban rájuk, menekülnek. Rohanj utánuk. Nyugodtan, csak nyugodtan. Nyugodtan, ínségesen és keservesen. Becserélt fel a koldust a győztessel, hiszen a koldusnak köszönheted a győzelmet. Féltek, hogy össze ne pacsmagoljam nekik agyilag a lányt, ugyanúgy, mint a kompótot. Most már tudtam, hogyan kezdjem ki a stílusát. Most már agyilag, mentálisan beléje tölthetek mindent, ami a kezem ügyébe esik. Pacsmagolhatom, aprózhatom, keverhetem, nem kell eszközeimet megválogatnom, csak nyugodtan, nyugodtan. A kompót mindent megmagyarázott. Ugyanúgy, ahogy a kompótot összepacsmagolva züllött pempővé változtattam, a bakfis modernségét is megsemmisíthetem, ha idegen, heterogén elemeket viszek, keverek belé, ami csak belefér. Hajrá! Hajrá! Rajta! Fel a modern stílus ellen, a modern bakfis szépség ellen, de
Csendben visszavonultam a szobámba, és lefeküdtem a díványra. Ki kellett dolgoznom cselekvési tervemet. Reszkedtem és dőlt rólam a verejték, mivel tudtam, hogy zarándok utam során most vereségeim sorozata után a pokol legmélyére szállok alá. Mert ami ízléses, az nem lehet rémséges. Már az ízléses és az ízletes szó rokonsága is erre mutat. Csak az ízléstelen igazán ehetetlen. Irigyen idéztem emlékezetembe a ma szép, romantikus vagy klasszikus gaztetteket, erőszaktételeket, a szemek kitolását versben és prózában. A szalonna gemmel, az a rémséges. Nem pedig a nagyszerű, csodálatos gyilkosságok Shakespeare tragédiáiban. Ne beszéljetek nekem rémbeszedett fájdalmaitokról, melyek oly simán csúsznak le torkunkon, mint az osztriga. Ne beszéljetek a gyalázott cukorkáiról, a borzadály csokoládék rémjéről, a nyomorúság süteményeiről, a szenvedés bombonjairól és a kétségbeesés ínyenc falatjairól. S miért nem mer az a hölgyemény, aki rettenthetetlen ujjal vakarja fel a legvéresebb társadalmi sebeket, egy hattagú munkáscsalád éhhalálát. Kérdezem, miért nem mer ugyanazzal az ujjával a világ minden kincsért sem nyilvánosan a fülében turkálni? Azért, mert ez sokkal borzalmasabb volna. Az éhhalált, vagy a háborúban millió ember halálát le lehet nyelni, még ízlésesen is. De mindig vannak a világon ehetetlen, hánytató, rossz, diszharmonikus, visszataszító és undorító kombinációk, oly sátániak, hogy az emberi szervezet kiveti őket magából. Márpedig az ízlésnek kell elsősorban megfelelnünk. A jó ízeket keressük mindenben, az ízlés a fő. Ám hallja meg a férj, a feleség és a gyermekek, szakadjon a szív cafatokra, csak ízlésesen, csak ízletesen. Igen. Az, amire az érettség nevében vállalkozni akartam, hogy a bakfis mágia alól felszabaduljak, lényegében antikulináris, szájpadlás ellenes cselekedet volt, amitől visszaretten a nyelőcső. Ebédnél aratott sikerem eléggé illuzórikus volt, főleg a szülőket érintette. A lány megúszta nagyobb sérülés nélkül. Továbbra is távoli, és elérhetetlen maradt. Hogyan mocskoljam be távolból a bakfis modern stílusát? Hogyan tereljem be végképp cselekvésem hatáskörébe? Hiszen a lelki distancián kívül ott volt a fizikai distancia is, csupán ebédnél és vacsoránál találkoztunk. Hogyan mocskolhatom be? Tölthetek belé szemetet, mentálisan, így távolból. Vagyis akkor, amikor nem vagyok mellette, amikor egyedül. Csak egy módon rá gondoltam ínségesen, hogy leskelődöm és hallgatózom. Ehhez a tevékenységhez ők maguk készítették elő a talajt, hiszen az első pillanattól fogva hallgatózónak, leskelődőnek tartottak. És ki tudja, gondoltam álmosan, reménykedve. Talán, ha szemem a kulcsukra tapasztom, rögtön meglátok valamit, ami elriaszt tőle, és nem egy világ szépe, pukkadásig undorítóan viselkedik a saját szobájában. De az a veszély is fennforgott, hogy egyes bakfisok saját varázserejüktől áthatva, a stílus fegyelmében ugyanúgy ügyelnek magukra, ha egyedül vannak, mint mások előtt. Ezért épp úgy megeshetett, hogy csúfság helyett szépséget látok, és a magányában megpillantott szépség még gyilkosabb.
Emlékeztem rá, mikor váratlanul beléptem a szobájába, és épp a cipőjét törölte egy rongyal, stilizáltan szép volt a testtartása. Igen. Viszont a meglesettség eleve kissé bemocskolta, és szemetet töltött beléje. Ha ocsmányul leselkedünk a szépségre, tekintetünk üledéke rajta ragad a szépségen. Így okoskodtam, mint aki lázas egy kissé. Végül nehézkesen lekászálódtam a díványról, és a kulcsukhoz indultam. Ám mielőtt szememet a lyukhoz tapasztottam volna, kinéztem az ablakon. És gyönyörű nap volt, friss, őszies. Az őszi ragyogású utcán menyú sosont a konyha bejárat felé, nyilván a cselédlányhoz igyekezett. A szomszéd villa teteje fölött galambok szálltak a verőfényben, és csoportba verődtek. A távolban autó dudált, a járdán egy dada játszott egy gyerekkel, az ablaküvegek sütkéreztek a nyugat felé hajló napsugaraiban. A ház előtt egy kéregető állt. Aszott, toprongyos, de jól megtermett vénember, szakállas, hosszúhajú templomi koldus. Jó ötletem támadt tőle. Kimentem az utcára, álmatagon és munyán, és letéttem egy fáról egy zöld gajat. Apuka, mondtam, itt ez az 50 garas. Estére egy egész lotyit adok, csak vegye ezt a gajacskát a szájába, és tartsa benne egész addig, míg sötét lesz. A szakállas a szájába dugta a zöldséget. Visszatértem a lakásba, lélekben áldva a pénzt, mellyel szövetségeseket szerezhet az ember. Szememet a lyukra tapasztottam. A pakfis úgy mozgott, ahogy egy lány mozogni szokott a szobájában. Lakosgatta a holmiát a fiókokban, elővette a füzetét, az asztalra tette, arcát profilból láttam. Tipikus füzete fölé hajló diáklány arc volt. Így leselkedtem rá, ínségesen, 4-től 6-ig egyfolytában. Mialatt a koldus szakadatlan a szájában tartotta a gajacskát. Hasztalan várva, hogy legalább egy kis ideges reflex mozdulattal elárulja, vereséget szenvedett, legalább a szája szélét harabdálja, vagy a homlokát ráncolja, de nem. Mintha nem történt volna semmi változás, mintha nem lennék a világban, mintha soha semmi sem zavarta volna meg bakfisságát. És ez a bakfisság az idő múltán egyre hidegebb, kegyetlenebb lett, egyre közömbösebb, hozzáférhetetlenebb. És kétségessé vált a bakfis elronthatósága, mivel magányában ugyanúgy viselkedett, mint mások előtt. Szinte abban is kételkedhetett az ember, hogy történt valami az ebédnél. Éreztem, ha tovább is engedem, hogy a lány magányában jelenségszerű legyen, és nem teremtek kapcsolatot közte és az én leselkedésem közt, tragikus fordulatra kerülhet sor. Ahelyett, hogy bemocskoltam volna, személyétől lelettem láncolva. Ahelyett, hogy én ragadtam volna torkon őt, ő ragadott torkon engem. Lenyeltem a nyálamat az ajtó előtt. Jó hangosan, hadd hallja, hogy leskelődöm. Megremegett, és nem fordult hátra. Ez bizonyította legjobban, hogy nyomban meghalottam, mint akit eltaláltak. Mélyebben húzta fejecskéjét a vállak közé. De profilja abban a szempillantásban megszűnt maga magáért létezni, és a tüneményszerűsége ettől hirtelen és nyilvánvalóan szertefoszva. A meglesett profilú lány hosszabb ideig némán, keményen birkózott velem. Úgy birkózott, hogy meg se rebbent a szemem. Továbbra is rótta tollával a papírra a sorokat, és úgy viselkedett, mint akire nem leselkednek. Ám néhány perc múlva mégiscsak zavarni kezdte az ajtójuka, mely az én pillantásommal nézett rá, hogy bizonyítsa függetlenségét, és hangsúlyozza közömbösségét. Hangosan megszívta az orrát, szortyantott egyet, vulgárisan és csúnyán, mintha azt akarta volna mondani, nézd csak, semmi közöm hozzá, szortyaga. A lányok így fejezik ki legmélyebb megvetésüket. Csak erre vártam. Amikor elkövette azt a taktikai hibát, hogy szortyantott, én is szortyantottam egyet az ajtón belül, hallhatóan, de nem túl hangosan. Pontosan úgy, mintha nem tudnám tűrtőztetni magam, az ő szortyogása ragadt volna rám. Elcsendesedett, rebbenni sem mert. Ezt a két szólamú ormuzsikát nem vállalhatta, de az imént mozgósított orra nem hagyta a lány végén.
némi vívódás után kénytelen volt elővenni a zsebkendőjét és megtörölni, és azután hosszabb időközökben még többször észrevétlenül idegesen megszívta az orrát, amire minden alkalommal kontráztam az ajtó mögött. Gratuláltam magamnak, hogy ilyen könnyen sikerült belőle kiemelnem az orrát. A lány orra sokkal kevésbé volt modern, mint a lába, sokkal legyőzhetőbb volt. Azzal, hogy kidomborítottam és kiemeltem belőle az orrát, nagy lépést tettem előre. Ha sikerülne ideges náthára ajzanom az ifjas lányt, ha megnátásíthatnám a modernségét. Márpedig ennyi szortintás után nem állhatott fel, hogy eltakarja a kulcsukat egy rongyal, mert ezzel bevallotta volna, hogy idegesen szortyog. Csitte, csak szortyogjunk nyomorúságosan, reménytelenül. Tartsuk titokban a reményünket. De nem értékeltem eléggé a bakfis tehetségét és eszét. Egyszer csak széles, fültől fülig mozdulattal megtörölte az orrát kezével, az egész alsó karjával. És ez a merész, sportos, lendületes és mulatságos mozdulat az ő javára változtatta meg a képet. Bájjal ékesítette a szortyogást. A bakfis megint torkon ragadott. Ugyanakkor alig bírtam a kulcsuktól elugrani. Ifjasné lépett alattomosan és váratlanul a szobámba. Mit csinál a fiatal úr? Kérdezte gyanakodva, amikor meghatározhatatlan helyzetben látott a szoba közepén. Minek áll itt a fiatal úr? Minek áll a fiatal úr? Miért nem csinálja a fiatal úr a leckéjét? Nem űz a fiatal úr semmiféle sportot? Foglalkozni kell valamivel? Lökte ki magából indulatosan. Féltette a lányát. Az én szobaközépi meghatározatlanságomban a lánya ellen irányuló homályos mahináció címatolt. Nem tettem semmiféle tisztázó lépést, és továbbra is ott álltam, középen, apatikusan és idétlenül, mint egy lefékezetten, míg végül ifjasné elfordult tőlem félre. Tekintete a ház előtt álló koldusra esett. Mi van nála? Miért van gaj a szájában? Kinek? A koldusnak. Mit jelent ez? Nem tudom. Bedugta és tartja. A fiatal úr beszélgetett vele. Láttam az ablakból. Igen. Beszélgette. Sejtette, hogy a gajnak rejtett tartalma van, és ez ellenséges, rossz indulatú a lánya iránt. De nem ismerhette gondolatkombinációimat, és nem tudhatta, hogy a szájban tartott gajacska nálam a modernség jelzője lett. Az a képtelen gyanúsítás, hogy a szakállas az én megbízásomból tartja szájában a gajacskát, nem volt szavakba foglalható. Bizalmatlan pillantást vetett az eszemre. Azt gyanította, egy szeszélynek esik áldozatul, és kiment. Nosza, üsd, fogd, csípd el, kergesd meg. A fantáziám rabnője, szeszélyem áldozata. Csit-csit, odaugrottam a kulcsukhoz.
Ahogy az események alakultak, egyre nehezebb lett megőriznem eredeti, reménytelen és nyomorúságos magatartásomat. Elkapott a harci láz. Majom kajánságom maga alá teperte az alázatot, a lemondást. A diáklány eltűnt. Amikor hangokat hallott a falon át, rájött, hogy már nem nézem, és ekkor sikerült a keletcéből kisurrannia. Elment hazulról.
Vajon észreveszi a gajacskát a koldusban? Kitalálja-e, kinek tartja gajacskát a szakállas? Hát de ha nem találja ki, akkor is a gajacska a szakállasban. A fanyar, zöld keserűség a koldus szájüregben minden bizonnyal gyengíti a bakfist. Túlságosan ellentétes az ő modern világ érzetével.
Sötétedett. A lámpások lilába vonták a várost. A házmester kisfia jött haza a boltból. A fák hullatni kezdték leveleiket a tiszta, áttetsző levegőben. Repülőgépben regett a házak felett. Becsapódott a lakás ajtaja, ifjasné távozását jelezve. A mérnökné nyugtalanul, feldúltan, a levegőben lebegő bajós esemény előérzetével elment a bizottsági ülésre, hogy egy kis érett, nagyvilági, társadalmi elemmel töltse fel tartalékait. Sötétedett, de a koldus ott állt az ablak alatt a friss lombocskával visszanonciaképpen. Egyedül maradtam a lakásban. Az üres szobákban afféle Sherlock Holmes-osság keveredett a dologhoz, hogy ott álltam a félhomályban, a szerencsésen megkezdett akció folytatását keresve. Mint hogy a két nő kereket oldott, elhatároztam, hogy átkutatom a lakást. Talán sikerül őket légkörük itt hagyott részecskéjében tetten érnem. Ifjaség hálószobájában világos volt, kicsin tiszta és egyszerű, szappan és fürdőköpeny szang, az értelmiségi modern, takaros, körömráspoly, gázláng és pizsama leheletű melegecske. Elég sokáig álltam a szoba közepén. Magamba szívtam ezt az atmoszférát. Találgattam, milyen elemekből tevődik össze, és törtem a fejem, hogyan és honnan merítsek egy kis ízléstelenséget. Mivel mocskolhatnám be? Látszólag nem volt mivel belekötnem. Tisztaság, rend és napfény, takarékosság és szerénység, még a toalett illatok is jobbak voltak, mint a régi módi hálószobákban. És nem tudtam, minek tulajdonítsam, hogy a modern értelmiség és lafrokja, a pizsamája, a szivacsa, borotva krémje, papucsa és visi pasztillái, a feleség gumi expandere, a világos sárga kis függöny a modern ablakon, hogy mindez valami undorító dolog nyomait viseli magán. Mi lehet az? Standardizálódás, filiszterség, kispolgáriság? Nem az, nem. Akkor mi? Csak álltam, és nem találtam meg az ízléstelenség formuláját. Hiányzott a szó, a gesztus, a tett, amiben belefoghatnám a megfoghatatlan ízléstelenséget, és magammal vihetném, amikor a pillantásom az éjjeli szekrényen heverő, nyitott könyvre esett. Chaplin emlékiratai voltak. Épp azon a helyen nyitva, ahol elmondja, hogyan táncolta el előtte Wells maga költötte szólótáncát. Azután H.G. Wells egy fantasztikus táncot táncolt el nagyszerűen. Az angol író szólótánca segített. Végre horogra kaphattam az ízléstelenséget. Itt a helyes kommentár. Ez a szoba a Chaplin előtt szólótáncoló Wells. Mert mi volt lényegében Wells, amikor táncolt? Utópista. A modern vénember úgy vélekedett, táncra perdülhet örömében, ha kedve tartja. Ragaszkodott az örömre és a harmóniára való jogához. Táncot lejtett az ezredévek múlva eljövendő világ látomásával. Szóló táncot lejtett, megelőzve korát. Elméletileg táncolt, mert úgy vélekedett, hogy joga van rá. És mi ez a hálószoba? Utópia. Ugyan hol van benne hely azokra a neszekre és morajokra, amiket az ember álmában hallhat? Hol van hely az oldalborda kövérségére? Hely ifjas szakállára, bárha lemarottvál, de impotencia mégiscsak létező szakállára. Hiszen a mérnök szakállas, bár szakállát minden nap leereszti a lefolyón a borotvakrémmel együtt. Ez a szoba viszont borotvált! Hajdanában az zúgó erdő volt az emberiség hálószobája. Ám hol van hely zúgásra, sötétségre? Az erdő feketeségére ebben a világos szobában, ezek között a törülközők között. Milyen szűkkeblű és szűkös ez a tisztaság, a föld és az ember színétől elütő halvány kékségével. És úgy éreztem, a mérnök házaspár épp oly rémületes látvány ebben a szobában, mint a maga ötlötte táncát lejtő Wells Chaplin előtt. De csak mikor magam is szólótáncra perdültem, csak akkor öltöttek testet, váltak tetté a gondolataim. Hallatlanul nevetséges lett körülöttem minden, és undorítóan rossz ízű. Táncoltam. De a partner nélküli tánc az ürességben, a csendben űrültséggel telítődött. Míg végül kifogyott a bátorsága. Miután körültáncoltam ifjaség törülközőit, pizsamáit, fogkrémüket, ágyukat és készülékeiket, gyorsan visszahúzódtam, s becsuktam magam után az ajtót. Összetáncoltam modern hálószobájukat. De tovább, tovább. Most jöjjön a bakvis szobája. Jöjjön ott a tánc, a rontás. De az ifjaslány szobáját, illetve a halta vagy nappalit, ahol aludt és a leckéjét csinálta, sokkal, de sokkal nehezebb volt ízlésteleníteni. Már abban a tényben is, hogy a diáklánynak nincs külön szobája, hanem csak a halban meghúzódva alszik, volt valami elragadó és mámorító. Benne volt századunk nagy ideiglenessége, a bakvis nomádsága és valamilyen carpe diem, ami titkos átjárókon a mai ifjúság sima, autóról mintázott természetével függött össze. Feltételezhettem, hogy azonnal elalszik, mihelyt a párnára hajtja fejecskéjét. Nem a fejét, a modern bakfisoknak is fejecskéjük van, úhatatlanul. És ez megint a mai élet intenzitására és tempójára utalt. Egyébként a senzu stricto hálószoba hiánya miatt eleve nem hajthattam végre ugyanolyan akciót, mint ifjaség hálószobájában. A diáklány voltaképpen nem privát aludt, hanem nyilvánosan. Nem volt éjszakai magánélete, és kemény nyilvánossága összekapcsolta a bakfist Európával, Amerikával, Hitlerrel, Mussolinival és Sztálinnal, a munkatáborokkal és a lobogókkal, a szállodával és a pályaudvarral. Hatáskörét mérhetetlenül kitágította, kizárta a saját zugot. A díványba rejtett ágynemű csupán a féle segédeszköz lehetett, legfeljebb ráadás az álomhoz. Nem volt úgynevezett toalettasztal. A bakfis a fali tükörben nézegette magát. Sehol semmiféle kézi tükör. A dívány mellett asztalka, fekete, diákos, rajta könyvek és füzetek. A füzeteken körömráspoly, az ablakpárkányon bicska, olcsó, hazlat és töltőtól, alma, sportnaptár, Fred Astaire és Ginger Rogers fényképe, egy csomag ópiumos, cigaretta, fogkefe, teniszcipő, benne virág, egy szál, véletlenül odavetett szegfő. És ez minden. Milyen szerényen hat, és milyen erősen. Szótlanul álltam meg a szegfűnél. Akarva akaratlan, őszintén csodáltam a diáklányt. Micsoda tehetség. Amikor a virágot a cipőbe dobta, egy csapásra két legyet ütött. A szerelmet sporttal élesítette, a sportot szerelemmel ízesítette. Az átizzadt teniszcipőbe dobta a virágot, nem a rendes cipőjébe. Mert tudta, hogy a virágoknak csak a sportverejték nem árt. Virággal társítva a sportverejtéket, rokon szenved keltett általában a saját verejtéke iránt. Valami virágosat és sportszerűt adott hozzá. Micsoda mesterfogás! Míg a régi módi, naív, banális fruskák azaleát locsolgattak cserében, ő a cipőjébe dob virágot, a sportcipőjébe. És biztosan öntudatlanul csinálta a kis csibész. Véletlenül. Elgondolkoztam, mit tegyek vele. Kidobjam a virágot a lefolyóba. Bedugjam a szakállas kódus bagó lesőjébe. de ilyen gépies, mesterséges húzással csupán megkerülném a nehézségeket, nem. A virágot ott kellett elrontani, ahol volt, és nem fizikai, hanem lelki erőszakkal. A szakállas a szakálla bozottjából meredező zöld gajacskával továbbra is hűségesen és kitartóan állt az ablak alatt. Az ablaküvegen légyzüm mögött. A konyhából behallatszott a cseléd monoton kálálása, amivel menyus porlegényesítő legyeskedését viszonozta. Messze villamos sivalkodott a kanyarban. Tétova mosolyjal álltam-e feszültségek közepette. A légy hangosabban döngött fel. Elkaptam a legyet. Kitéptem a lábait és szárnyait. Szenvedő, fájdalmas, ijesztő és metafizikus golyót csináltam belőle. Nem egészen gömbölyű, de mindenképpen szédítő golyót, és hozzátettem a virághoz. Csendesen bedugtam a cipőbe. Homlokomat verejték lepte be, és ez éreztem erősebb volt a virágos teniszverejtéknél, mintha ördögöt uszítottam volna a modern bakfisra. A légy tompa és süket kínlódásával diszkvalifikálta a cipőt, a virágot, az almát, a cigarettát, az egész bakfis birodalmat. Én pedig csak álltam ott komisz mosolyjal, és figyeltem, mi történik a szobában, és én benne. Szagláztam a légkört, egészen úgy, mintha őrült volnék. És arra gondoltam, hogy nem csak a kisfiúk folytják vízbe a macskákat, és kínozzák a madarakat, hogy olykor a nagy és felnőtt fiúk is kínoznak. Csupán azért, hogy kiszabaduljanak a bakvis hatalmából, hogy leküzdjék a saját bakvisukat. Vajon nem ezért kínoszta áldozatait Trockij, meg Torquemada? Ki mi lehet-e Torquemada bakvisa? Csitt, csitt. Fellombozott szakállas állt az őrhelyén. A légy hangtalanul szenvedett a cipőben. A most már kínai, bizánci cipőben. Ifjaség hálószobájában ott maradt a táncom. Turkálni kezdtem, egyre mélyebbre hatolva a modern bakfis holmiában. Nekiestem a fali szekrénynek, ahol a fehér neműjét tartotta. De a polcokon talált fehér nemű nem váltotta be reményeimet. A bugyikaféle modern bugyik voltak. Semmit sem rontottak a lányon. A fiókban viszont, amit késsel feszítettem fel, levélkötegek rejlettek. A bakvis szerelmes levélgyűjtemény. Rávetettem magam. Miközben a szakállas, a légy, a tánc továbbra is hatott szünet nélkül. Íme a modern bakvis pandémoniuma. Ó, miféle tartalmakat tartalmazott ez a fiók. Csupán ekkor ébredtem rá, hány szörnyűséges titkot őriznek a mai diáklányok, s mi lenne, ha valamelyikük el akarná árulni a rábízott titkokat. De a lányok hallgatnak, mint a sír, szebbek, bájosabbak sem, hogy kifecseghetnék. Azok a bakfisok pedig, akik nem oly feszélyezően szépek, nem szoktak ilyen leveleket kapni. Gyönyörű dolog, hogy csupán a szépség feszélyezte teremtések ismerhetik meg az emberiség bizonyos lelki tartalmait. Ó, lány, gyalázat gyűjtő edény, a szépség pecsétjével lezárt szent edény. Ide, ebbe a szentélybe olyan dolgokat hordtak össze a férfiak, fiatalok, öregek, hogy mindegyikük szívesebben vállalna háromszoros halált. Inkább akarná, hogy lassú tüzön égessék, mint hogy ez nyilvánosságra kerüljön. És az évszázad, a 20. század, az évszázadok zűrzavarának évszázada kétértelmű pillantással kandikált ki belőle, mint Silenus a bozótból. Oh, 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 oh
Nyugat-keleti díván Ferdi Durke. Leselkedés és modernség behatolás. Witold Gombrowicz 1937-ben megjelent regényének részletét Rudolf Péter mondta el Kerényi Grácia fordításában. A műsort Hortobágyi László és Turay Tamás készítette.